Kedves kollégák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. És különösen jó reggelt és szép napot kívánok a március 8-ára való különös tekintettel az előadásom megjelent valamennyi hölgy hallgatónak. Legyenek mindig bájosak és szépek, ahogyan eddig, hogy örömünket lejjük magukban a hétköznapjainkban. Szép napot kívánok maguknak, és ha nem is minden hölgy hallgatónak, de egynek mindenképpen egy el nem hervadó virágot fogok majd ajándékozni, aki a legleleményesebb lesz a mai napom, mert hogy valamit ki kell majd találni. Ez, hát azt hiszem, hogy nem lesz nagy meglepetés, megint lézerrel játszottam, és vágtam egy virágot rozsdamentes acélból. Ez nem fog elhervadni, sőt, locsolni sem kell majd, de hogy miért fogja majd megkapni a hölgy, úgyhogy majd a kérdése csak hölgyek jelentkeznek, azt majd egy picikét később. No, a tananyagra rátérve. Beszélgettünk a diszlokációs vonalakról, és mondtam maguknak, hogy Ruszka 1923-ban alkotott egy olyan elektronmikroszkópot, amely megteremtette a lehetőségét annak, hogy azokat az atomi léptékű rácshibákat láthatóvá lehessen tenni. És most ezt szeretném önöknek bemutatni, egy ilyen mozgó felvételt, egy úgynevezett transzmissziós elektronmikroszkópból. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kör alakú cinkszulfid ernyő az elektronmikroszkópban, és hát ezt a képernyőt fényképezték le egy videókamerával. Elindítanám a felvételt, és mutogatom, hogy mit kell látni. Ezek itt a diszlokációs vonalak, ezek a szürke kis vonalacskák. Ez egy rendkívül vékony fémfólia, itt lehet látni az idő múlását, és látják, hogy mozognak a diszlokációs vonalak? Ez egy térgörbe diszlokációs vonal, és itt fönt gyülekeznek a vonalak. A rendkívül kis alakváltozás hatására következik be ez a mozgás. Látják, hogy olyan ugrásszerű a mozgásnak a jellege, van, amikor nekilendül, van, amikor lefékeződik, de hogy mozog, azt egyértelműen lehet látni. Ez néhány nanométer vastagságú acélfólia, amiben a diszlokációs vonalak mozgását látni lehet. Na hát ez lett volna a diszlokációk világa, és mostan még egyet mutatnék önöknek. Jaj, miért nem tudom én ezt mozgatni? Jaj! Ezt itt, hogyha én megölöm. Na, hol van az én egerem? Látja valaki az egeremet? Bal oldalt? Humba? Na, mutassa már, mert én nem látom. Látja az egeremet? Mozgassam, és akkor majd látja, mi? Hol? Jé, én miért nem látom? Megvan! Ezt most megpróbálom bezárni, és akkor talán itt na, ez pedig a mai tananyag lesz. Ez lesz a mai tananyag, ez dendrit növekedés. Ez egy speciális modellanyag segítségével láthatóvá tett kristály növekedés. Ez egy szerves kristály, ami olvadék, folyék, olvadék állapotból kristályosodik. Még egyszer, ha megint, áj, hát ez az egér, ez valami borzadály. Hun? Megva. Köszönöm. Még egyszer. Azt figyeljék, hogy a folyékony fázisba belenövő kristályos rész, az ilyen párhuzamos, egymással közel párhuzamos oszlopok, és mindig vannak ilyen kis oldalágai. Ez így növekszik, és a fémek jellemzően így kristályosodnak. Emlékezzenek vissza, amikor az első előadásra behoztam egy alumínium darabot, amiről meséltem, hogy úgy készült, hogy egy grafitégelyben megolvasztottam az alumíniumot, kivettem a kemencéből, elkezdett kristályosodni a tégely falamentén, majd egy idő után kiöntöttem az olvadékot, látni lehetett a dermedési frontot. Mondtam akkor, hogy nézzék meg, hogy hogy néz ki annak a belseje. Na, annak a belsejében lehetett ezt a dendrites szerkezetet látni. No hát, ennyit bevezetőül, és hogy most már én is hozzáférjek a táblához, ezt kikapcsolom. És elkezdem, ez most már jó, mesélni, hogy miről is van szó a fémek kristályosodása során. De ahogyan mondtam, kérdést fogok intézni a hölgyhallgatókhoz. Maguk szerint miért nem sík frontos a kristályosodás? Miért vannak oldalágai az olvadékba benövő kristálynak? Mi lehet annak magyarázata, hogy egy szabályos rend szerint az előre növő kristálynak oldalágai vannak? Miért szabályos ez az oldalági rendszer? Van-e már valakinek ötlete erre? Nem lehet rosszat mondani, csak jó válasz van. És egyébként is megbeszéljük, hogyha nem tetszik a válasz. Egyelőre még nincs. Na, azért gondolkodjanak. Én addig elkezdem a kétdimenziós virágból a háromdimenzió kialakítását, mert hogy a fémek alakváltoztathatók, képlékeny alakváltozásra képesek. És én most éppen egy virágszirmot próbálok összehajtogatni ebből. Így, így. Lerakjuk egy kis kunkort bele. Na szóval ezt a virágot lehet megnyerni egy jó ötlettel. Na, mi gondolkodnak rajta, én elkezdem a mesémet. Fémek kristályosodása. Ugye azt megbeszéltük, hogy a fémekre az jellemző, hogy szilárd halmazállapotban kristályos a szerkezetük, ennek az ideális és reális gondolatkörét, ezt beszéltük meg az elmúlt órákon. De most már egy kicsikét makroszkóposabban is lássuk a jelenséget. A legegyszerűbb makroszkópos vizsgálódás, hogyha egy fémolvadéknak a lehűlési görbéjét vizsgáljuk meg. Hogyan néz ki egy színfém lehűlési görbéje? Hát maguknak ilyesmit tanítottak a középiskolában is, és azt mondták, hogy az olvadáspont hőmérsékletén a szabad hűlés során egy vízszintes szakasz tapasztalható, látható a lehűlési görbében, ami a halmaz állapot változásnak következménye, ez a kristályosodási hő, olvadási hő, rejtett hő, sokféle szóhasználattal lehet illetni ezt a vízszintes szakaszt. Na hát jó átverték magukat, mert a valóságban nem így történik. A valóságban az olvadás pont hőmérsékletének elérését követően egy túlhűlés jelensége tapasztalható. Egy delta T túlhűlés jelensége. Miért? Miért hűl túl az olvadás ponton a fémolvadék? Miért nem kezdődik el az olvadáspont hőmérsékletén a kristályosodás? Ennek, hogy okát, magyarázatát megleljük, egy kicsikét termodinamikai gondolkodást kell magunkra erőltetni. Meséltem önöknek, hogy az entrópiának van egyfajta statisztikus értelmezése, ez az S egyenlő K-szor ellenve V, ha visszaemlékeznek, ami azt is takarja, hogy a részecskéknek legyenek ezek most fématomok, egyedi energiatartalma különböző, mi amikor egy hőmérsékletről beszélünk, a fémolvadék hőmérsékletéről, az egy átlag energiát jelent a fém esetében. Van ennél kisebb és nagyobb energiatartalmú részecske, és a kisebb energiatartalmú részecskék önkéntes atomcsoportosulással az olvadáspont fölötti hőmérsékleten is összetudnak állni, a szilárd halmaz állapotra jellemző kristályos szerkezetbe. Bármilyen furcsa is, de olvadáspont fölötti hőmérsékleten is lehet a folyékony anyagban kristályos fázis. Nehogy azt higgyék, hogy ezt ki lehetne halászni belőle, hogy ezek olyan nagyok, de hogy is ezek rendkívül kicsik, és egyébként sem életképesek, ahogyan majd mindjárt látni fogják, és ezeket nem is kristályoknak, hanem nukleációknak nevezik, és ezeknek van egy a statisztikus értelmezésből fakadó legvalószínűbb mérete. Ez valami ilyesmi, görbe, ahol is a vízszintes tengelyen a legvalószínűbb méretű önkéntes atomcsoportosulás gömbszerű alaknak feltételezett sugara van, tehát azt feltételezzük, hogy ez a nukleáció gömbszerű, ennek a sugara van, a függőleges tengelyen pedig az anyag hőmérséklete. Látható, hogy minél nagyobb a hőmérséklet, annál kisebbek ezeknek a nukleációknak a legvalószínűbb mérete. Ezen a görbén egyáltalán nem látható, hogy mely hőmérsékleten kellene ennek a fémolvadéknak kristályosodni. Úgy tűnik, hogy ez a vizsgálódási irány zsákutca. Nem egészen, mert majd mint látni fogják, ennek szerepe van abban, hogy hogyan kristályosodik majd a fémolvadék. Hol látható, hol érhető tetten mégis ez az olvadási hőmérséklet? amikor a termodinamika morzsáját felvetítettem a táblára, akkor emlékezzenek, H egyenlő G plusz T szer S összefüggésre hivatkoztam, ahol a állandó nyomáson mért belső energia, a szabad entalpia, vagy más néven Gibbs energia, entrópia és hőmérséklet közötti összefüggésről volt szó, és azt mondtam, hogy a szabad entalpia az, ami meghatározza, hogy egy anyag milyen állapotban van, s ehhez hozzáfűztem, hogy a anyagok mindig a legkisebb szabad entalpia értékre törekszenek pro primo, ebből következik a pro secundo, hogy a változás hajtóereje, a szabad entalpia változás a folyamatban mindig negatív kell, hogy legyen. No, hát akkor ennek tükrében nézzük meg, hogy a szabad entalpia hogyan változik a hőmérséklet függvényében, ha két állapotot vizsgálok. Legyen az egyik állapot a folyékony halmaz állapot, és a másik a szilárd halmazállapot. Tehát ugyanannak az anyagnak a szabad entalpiája folyékony, az L-index az a likvidet akarja jelezni, és szilárd halmazállapotban itt pedig a szolid fázisra utal az S-index. Jaj, de hurrá! Mert hogy itt már egyértelműen látszik ennek az anyagnak az olvadási hőmérséklete. Azt is lássák, hogy az olvadáspont fölötti hőmérsékleten a likvid fázisnak kisebb a szabad entalpiája, az alatti hőmérsékleten pedig a szolid fázisnak kisebb a szabad entalpiája. Ha tehát valami csoda folytán én túlhűtöttem az olvadékomat, mondjuk erre a hőmérsékletre, akkor a folyékony fázisból a szilárd fázisba való átmenetnek a szabad entalpia változása itt látható. Hát ez jónak tűnik, de még mindig nem látom ennek a túlhűlésnek az okát. Hiszen infinitézimálisan kicsiny túlhűtés esetén már van hajtóereje a kristályosodásnak. Miért nem kezdődik el akkor mégsem ezen a hőmérsékleten? Hát azért, mert van még egy jelenség. Még egy jelenség, amire figyelemmel kell lennünk. Más az anyag tulajdonsága, szerkezete folyékony és szilárd halmazállapotban. Ez két egymástól jól elkülöníthető, megkülönböztethető anyag. Exakt határ van a két anyag között. A határ egyik oldalán folyékony, a másik oldalán szilárd halmazállapotú az anyag. Arról pedig bizonyos vagyok, hogy hallottak, hogy egy fázisnak, egy anyagnak a határához energia kötődik. Ezt úgy ismerik konyha nyelven, hogy felületi feszültség. Úgy is lehet fogalmazni, hogy fajlagos határmenti energia. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy fázisnak a határa energiával bír. Energiával magyarul munkavégző képessége van. Hát ezt látjuk mi. Hát hogy a csodában ne látnánk, például amikor egy kapillárisban fölmászik a folyadék. De hogyha valaki másodkölyök volt, mint én, és amikor nem volt kedve ebédelni, akkor csak játszott az étellel, ez nagyon csúnya dolog, ne tegyék. És például a gyöngyöző húsleves felszínén úszkáló zsírfoltokkal jót lehet játszani, mert azok a zsírfoltok, ugye ott nem menzalevesről van szó, otthon, nagymama, és itt tovább. A zsírfoltocskák állnak a leves tetején, és hogy az ember két ilyen kis zsírfoltocska közé benyomja a kanalat, akkor fogja magát a két zsírfolt, és egyesül egy körré. Nagyon jó játék, így az összeset össze lehet gyűjteni, de mi történik? Mi történik? Hát ott tutira valami munkavégzés zajlik. Miért is? Hát mozog az anyag. Véges tömegű anyagot mozgásra bírtam. De mitől mozog? Mi a fedezete az anyagmozgásnak, a tömegmozgásnak? Hát pontosan a határfelületi energia. Ugyanis amikor két karika van, akkor az összfelszín az nagyobb, mint amikor egy darab van. A fajlagos értéke, magyarul a zsúl per négyzetcentiméter, az nem változik, hiszen ugyanolyan a két anyag, a leves meg a zsírkarika, ugyanaz a hőmérséklet, tehát semmi nem változik, csak a felület nagysága változik. A felület csökkenéséből fakad a munkavégzés fedezete. Aha. Hát akkor a fémeknél is kristályosodás során valami ilyesmit még figyelembe kell vennünk. Hiszen az olvadékban megjelenik egy új fázis, a kristályos anyag, aminek egyértelmű határa van, az olvadék kontra szilárd határ. Ennek a felületnek a létrehozásához energiára van szükség. Na, akkor most már itt az ideje, hogy elkezdjünk egy energiamérleget szülni. Legyen az energia mérlegünk, amivel foglalkozunk, egy R-sugarú, kristályos fázis születésének a szabad entalpia változása. Tehát amikor folyékonyból szilárd fázisba megy át a fémolvadék. Azt tudjuk, hogy a halmazállapot változásból származó szabad entalpia változás, nevezzük ezt delta GV-nek, V-nek azért, mert egységnyi térfogatú, egységnyi térfogatú anyag szabad entalpia változásáról van szó. Amikor folyékonyból szilárd halmaz állapotba megy át a fém. A R-sugarú kis kristályocskán esetén a felszabaduló szabad entalpia, az térfogat függő. Tételezzük föl, hogy gömbszerű a kristályos anyag, ami létrejön, tehát akkor 4 erköb pi per 3, ez ugye az elsugarú gömbnek a térfogata, szorozva delta gv, és van egy felületi tag, ami ennek a gömbszerű kristályos anyagnak a felszínét, annak a létrehozását jelenti, 4R négyzet pi, hogy van? 4R négyzet pi szer gamma SL, ahol gamma SL jelentse a szilárd és a folyékony fázis közötti fajlagos határ menti energiát. Fajlagos határfelületi energia. Van tehát egy köbös és egy négyzetes tagunk, vizsgáljuk az R sugár függvényében ezt a szabad entalpia változást. Ugye, mint mondám, van egy négyzetes tagunk, ez a 4R négyzet pi-szer gamma SL, és van egy köbös tagunk, ez a 4R köb pi per 3-szor delta GV, az ugye lefelé megy, hiszen a delta GV hivatalból negatív. Az nem lehet pozitív, mert ha pozitív lenne, a folyamat le se játszódna. A két függvény, a köbös és a négyzetes eredője, az pedig valahogy így néz ki. Hát ez már egy érdekes, nem olyan lineáris, vagy folytonos, nem lineáris, ez folytonos függvény, mint ami az önkéntes nukleációban látszódott. Hittem van maximum. Egy darabig nő, aztán megcsökken a szabad entalpia. Aha. Mit mondtam az előbb? Hogy egy darabig nő, aztán megcsökken a szabad entalpia. Na de 5 perccel ezelőtt meg azt mondtam, hogy az a folyamat nem fog a természetben lejátszódni, melyben a szabad entalpia növekszik, csak az, amelyben csökken. Hát akkor hogy lesz nekem kristályos fázisom? Egy lehetősége van az anyagnak. Ezzel a bizonyos önkéntes atomcsoportosulással. Akkora nukleációnak kell összeállnia, hogy annak további növekedése már folyamatos szabad entalpia csökkenéssel járjon. Ez tehát egy kritikus mérete ennek az önkéntes atomcsoportosulásnak, és hívjuk ezt kritikus csírának. Ez a csíra lesz az, ami a kristályosodás kiinduló pontját fogja jelenteni. Na és ez mekkora? Hát, aki járt számtanórára, az tudja, hogy ezt hogyan lehet meghatározni, mert ugye arról van szó, hogy ezt a d delta g r-et r szerint le kell deriválni, és ezt nullával kell egyenlővé tenni, magyarul meg kell keresni ennek a narancssárga görbének a vízszintes érintőjét. Ez ugye azt jelenti. Harmadfokú függvényt, ha lederiválunk, az eredmény egy másodfokú függvény, ebből következik, hogy két megoldása van ennek az egyenletnek, és azt is látjuk, hogy a harmadfokúból a deriválás hatására ugye másodfokú lesz, a másodfokúból elsőfokú, az R-et ki lehet emelni a deriválás után, magyarul az R egyenlő nullánál van az egyik megoldása ennek a deriválásnak, a másik megoldása pedig itt van. Ha végrehajtják a deriválást, akkor azt fogják kapni, hogy az R csillag egyenlő mínusz két gamma S L per delta G V. Ez a kritikus csíra méretét megadó függvény. Miért a negatív? Negatív lesz a csíra mérete? Hát ez zöldség. Hát de, hogy is negatív, drága jó testvéreim, hiszen a delta GV maga a negatív. És így nyilván az R csillag mindig pozitív értéket fog adni. Mit láthatok én még ebből a függvényből? Azt tehát, hogyha születik egy csíra önkéntes atomcsoportosulással, az R csillagnál kisebb mérettel, akkor az fel fog oldódni, eltűnik. Ha azonban a csíra, ami megszületett, R csillag vagy annál nagyobb, akkor az képes növekedni. Hát ez hurrá, és még mit látok belőle? Hát azt, hogy azon túlmenően, hogy az R csillag értéke anyagi minőség függő, ez a delta G-ben ugyanúgy benne van, mint a gamma SL-be. Gondoljanak bele! Hát maga a határfelületi energia is anyag minőség függő, hiszen az alkoholnak a fajlagos határmenti energiája, vagy ha tetszik felületi feszültsége más, mint egy sűrű olajnak. Ezeket a viselkedéseket ismerik, érzik, tehát tudják, hogy anyagi minőség függő, de azt is nyilván tudják, hogy hőmérséklet függő is. Hiszen amikor játszanak a húslevessel, ha hűl a leves, akkor az olajfoltoknak a mozgása le fog lassulni. Jeléül annak, hogy a munkavégző képesség, a fajlagos határfelületi energia hőmérsékletfüggő. De nem csak az hőmérsékletfüggő, ez is, hát az pedig tisztán látszik ezen az ábrán, ahogyan nő a túlhűtés mértéke, úgy fog nőni a szilárd és a folyékony fázis szabad entalpiája közötti különbség. Ebből azt kell látniuk, hogy
a delta T növekedtével a túlhűlés mértékének növekedtével csökkenni fog a kritikus csíra mérete. Na, fordítsuk le ezt a hétköznapokra. Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban hűtöm a fémolvadékomat, annál apróbb önkéntes atomcsoportosulás méret elegendő ahhoz, hogy a kristályosodás elkezdődjön. Még konkrétabban fogalmazva, a túlhűtés sebességének növekedésével, vagy a hűtés sebességének növekedésével egyre finomabb szemcsés lesz a kristályosodó fémen. Finom szemcsés ötvözetet tudok létrehozni. Ebben a leírásban, tárgyalásmódban szó nem esett arról, hogy na és mindez a fémolvadék miben van? Miben van ez a fémolvadék? Hát, itten csak arról beszéltem, hogy a fémolvadék belsejében képződik ez a szilárd fázis. A valóságban ugye mindig van valami tégelyem, vagy öntőformám, vagy egy kristályosítóm, amiben a folyamat lezajlik. De mi van akkor, hogyha a falnak a hatását is figyelembe kell vennem, mert hiszen ott van. A fémolvadékom valamiben van. Még akkor is valamiben van, hogyha lebegtetem például egy mágneses tér segítségével, akkor a levegőben van, és az jelenti a falat. Abban az esetben leginkább a határfelületi energiaviszonyok változnak meg. Legyen ez a vonalkázott rész a fal, amely mentén képződik egy csíra, amit körülvesz az olvadék. Három fázis van tehát egyszerre jelen. És mindegyikhez, mindegyik párosításhoz tartozik egy-egy határfelületi energia, a fal és a likvid, a likvid és a szolid, a szolid és a fal párosítás esetén. Ennek a három határfelületi energiának az eredője fog szerepet játszani a kritikus csíra méretének alakulásában. Mind a három határfelületi energiának szerepe van. Mielőtt a gondolatot tovább fűzném, tartsunk 15 perc szünetet. Köszönöm a figyelmüket, folytatom a gondolatmenetet. Ott tartottam tehát, hogy a valóságban a fémolvadékok
valamiben kristályosodnak, ez a pro primo, pro secundo egy megjegyzést még kiegészítésül engedjenek meg. A kohászok, az öntészek azért, hogy az anyagok általuk létrehozott fémek későbbi felhasználói számára jobb tulajdonságokat mutassanak, úgy mondják, hogy módosítani szokták az ötvözeteket. Módosítás, idegenes hangzással modifikálás, az azt jelenti, hogy kívülről visznek az olvadékba úgynevezett csíra képző anyagokat. Ezt azért teszik, hogy ne csak a fal mentén legyen finom szemcsés az ötvözet, a kristályosodott anyag, hanem az anyag belsejében is. Ennek érdekében szilárd részecskéket kevernek bele az olvadékba, de olyan szilárd részecskéket kell bekeverni, melyeket a fémolvadék nedvesíteni tud. Mert ha nem, akkor csak belevittük a szemetet, idézőjelbe zárványoknak szokás rendesen nevezni, belevisszük a szemetet a fémolvadékba, és az csak rontja a mechanikai tulajdonságokat. Milyen összefüggés van a fal kristályosodást elősegítő hatása, illetve a módosítószer, a kristálycsíra ilyen hatása között? Ha újra elővesszük a részecske, a csíra, a nukleáció mérete és hőmérséklete közötti összefüggést, ugye valami ilyet rajzoltam akkor, ez volt a nukleáció, ami a legvalószínűbb atomcsoportosulás, önkéntes atomcsoportosulás mérete volt, és az előbb már ott a táblának azon a részén rajzoltam, hogy a kritikus csíra mérete hőmérséklet függő, s minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb a kritikus csíra mérete, összegezve valami ilyen görbét fogok kapni. Ami az olvadáspont hőmérsékletéhez aszimptotikus görbe. Mit jelent ez? Hogy elvileg elképzelhető az is, hogy a kristályosodás az olvadáspont hőmérsékletén kezdődik el. De akkor a csíra sugara végtelen. Mi az, hogy végtelen? Hát az, hogy síkfrontos lesz a kristályosodás. Síkfrontos a kristályosodás, de ezt csak akkor érhetem el, ha rendkívül lassan hűtöm az olvadékot. Akkor, amikor egy számítógép csipjéhez szükséges, szilícium, germánium, gallium arzenid, és így tovább, egy kristályt kell olvadékból gyártani, esetenként majd fél méter átmérőjű egy kristály oszlopokat is növesztenek, amikből majd szeleteket vágnak később. Ezeknek a kristályosítása néhány milliméter per óra sebességű. Rendkívül lassan lehet csak a frontot
a kristályosodási frontot előrehajtani. Ha nem ilyen speciális az igény, hanem az, hogy hát egy reális ötvözetem, öntvényem legyen, ami ráadásul finom szemcsés, mert annak mechanikai tulajdonságai jobbak, akkor van értelme annak, hogy idegen csírát bevigyek, csökkentsem a határfelületi energiát, hívjuk ezt most nedvesítési szögnek, ugye ez jelenti a 180 fokos állapotot, és hogyha ezt az úgynevezett teta nedvesítési szöget csökkenteni tudom, csökken a kritikus csíránnak a mérete. Azt a speciális esetet, amikor nincs falhatás, tehát az olvadék belsejében képződik a csíra, az a 180 fokos szöghöz tartozik, hiszen nincs falhatás, és ez egybeesik a nukleáció legvalószínűbb méretével. Na ezt a szituációt homogén csíraképződésnek nevezik. Homogén csíraképződés. A kristályosodási front görbületi sugara hatással van a kristályosodás sebességére. Hatással van továbbá az is, hogy az olvadékból milyen kristályszerkezetű szilárd fázis jön létre. Már a kristályt annál mondtam, hogy amikor építkezik olvadékból egy kristály, akkor mindig a legsűrűbb atomsíkok mentén teszi ezt. Kedvencem ugye a felületen középpontos kockarács. Egy-egy-egy síkja, mert az a legtömörebb lehetséges atomsík. Na, az így kristályosodó anyagok úgy jönnek létre, hogy ezek az egy-egy-egy síkok rakódnak egymásra, tehát a növekedés iránya az ennek az atomsíknak a normálisa. Hát ezt először is tárgyaljuk. Ki? Most a ne csak a G, tehát a szabad entalpia változást, hanem a V-t, a kristály növekedési sebességét is vizsgáljuk a görbületi sugár függvényében. Ugye azt láttuk, hát ez, erre inkább azt írom, hogy delta G R az így nézett ki, és ez volt itt az R csillag. Ugye így vezettük le a kritikus csíra méretét. És hogyan néz ki a görbületi sugár függvényében a növekedés sebessége? Hát nagyon jó pofa. Mert az pedig így néz ki. Az pedig így néz ki. Ennek nulla értéke van az R csillagnál. Mi meglepő? Az R csillagnál kisebb érték esetén a növekedési sebesség negatív.
jelzi a függvény, hogyha R csillagnál kisebb a görbületi sugár, fel fog oldódni a kristály. Ha R csillagnál nagyobb, akkor valamilyen sebességgel növekszik. A növekedés maximuma az két R csillagnál van. És amit az előbb az egy kristály növesztés kapcsán, a végtelen sugár kapcsán mondtam, látszik a görbén, ha R végtelenhez tart, akkor a növekedés sebessége a nullához tart. Minél inkább síkfrontos a kristályosodás, annál inkább csökken a kristályosodás sebessége. És térjünk most vissza ahhoz az előző gondolathoz, hogy a kristályos anyag szereti születésekor a legtömörebb atomsíkjait építeni. Ebből induljunk ki, s vegyük figyelembe azt, hogy a kristályosodás során a halmazállapot változáskor felszabaduló energia, az a delta GV, az a kristályosodás helyéről el kell, hogy vándoroljon. Ott hő keletkezik. Ott hő keletkezik, amikor folyékonyból hőmennyiség. Amikor folyékonyból szilárdba megy át az anyag. Ilyet gyógyszertárba lehet kapni, remélem, hogy sokan ismerik azt az anyagot, amit főleg itt télvíz idején, meg hogyha valakinek ilyen nyavajái vannak, hogy izomfájdalom, meg itt fáj, ott fáj, amott fáj, és akkor van egy nejlonban, vagy valami műanyag, kis tasakban egy folyadék, abban egy kis fém, és azt, hogyha megklikkelik, akkor hirtelen kristályosodik annak a zacskónak a tartalma, és az egész felmelegszik. Ki az, aki ismeri ezt? Jaj, de jó, akkor nem kell lesz sokáig magyarázni. Miről van ott szó? Abban a zacskóban egy túlhűtött anyag van. Csak annyira tiszta és homogén, hogy amikor túlhűtöttem, nem tud elindulni a kristályosodás. Amikor klikkelek egy kicsit benne, na akkor születik meg ott a növekedésre képes csíra. De akkor a delta G, a folyékony és a szilárd között már olyan nagy, ugye az olvadási hőmérsékleten zéró a különbség, és ahogy nő a túlhűtés, úgy lesz egyre nagyobb. Tehát annál több hő fog keletkezni a kristályosodás során, minél inkább túlhűtöttem az acskó tartalmát. Lássák tehát, hogy a halmaz állapot változás energia felszabadulással jár. Aha, hát akkor a fémnek is, hogyha haladni akar a kristályosodási front, el kell vezetnie a fázis átalakulásból származó hőfelszabadulást. És hogyha ezt összerakom az előbb említett orientációfüggéssel, magyarul, hogy a kristályos szerkezet mindig a legsűrűbb atomsíkot szeret építeni, ebből következik, hogy az a csíra, ami a falnál úgy született, és ezt tényleg úgy kell érteniük, ahogy mondom, hogy úgy született, hogy a kristályosodás szempontjából kitüntetett kristálytani iránya párhuzamos a termikus gradiens irányával, magyarul a hőelvonás irányával, Na az a kristály a többiekhez képes nagyobb sebességgel fog az olvadékba belenőni. Ha szerencsétlen úgy született, hogy ilyen ferdén áll a fal mentén, holott ilyen a hőelvonás iránya, hát az kis satnyácska lesz. Ezért van az, hogy a fal mentén mindig ilyen termikus gradienst mutató, jelző, oszlopszerű kristályok alakulnak ki. Jaj, ez hurrá! Akkor már értem az oszlopos kristályosodásnak az okát. De a óra elején, amint mutattam maguknak, ott nem oszlopok nőtek, hogyha jól megfigyelték, hanem... Apá, na azért ennyire ne legyünk nagyvonalúak, hanem valami ilyesmik nőtek bele az olvadékba. Ugye visszaemlékeznek még? Miért ez az alak? Hát, mindennel összefügg, mondtam maguknak, hogy ne akarják bemagolni ezt a tananyagot, mert annak nincs sok teteje. Lássák az egészet egyben. Nem volt az véletlen, hogy behoztam azt a halom pingponglabdát, és például a felületen középpontos rács esetében mutattam, hogy a legtömörebb atomsíknak 4 egymással nem párhuzamos egyenértékű síkja van. A tetraéder 4 lapja. Tehát a legtömörebb atomsík az nem csak egy irányt jelöl ki, hanem továbbiakat is. Hát tehát, hogyha így nő nekem egy kristályom lentről fölfelé, akkor ehhez valamilyen szökhelyzetben vannak egyenértékű síkok és irányok is. Ebből az következik, hogy nem egy oszlop, hanem egy faszerkezet alakul ki, amelyeknek oldalágaik vannak. És ezeket nevezik ágacska, latin, dendrites kristályoknak, dendrites szerkezetnek. Mit tudhatunk erről a dendrites szerkezetről? Az, hogy az anyag természetesen kihasználja a lehetőségeket, megkeresi a maximális növekedési sebesség lehetőségét. Vagyis ezeknek a dendriteknek a görbületi sugara az 2R csillag lesz. Az 2R csillag. És minden egyes ágnak 2R csillag a görbületi sugara. Ha jól figyelték a videófelvételt, láthatták, hogy ezeknek a kis oldalágacskáknak mindegyiknek azonos volt a görbületi sugara, sőt, az oldalágacskák közötti távolságok is azonosak voltak. Aztán ameg miért? Hát azért, mert hogyha ez is 2R csillag, meg a szomszéd is 2R csillag, a közöttük lévő tér görbületi sugara is 2R csillag. Summa summarum, 2 oldalágacska közötti távolság 8R csillag lesz. Igen. bocsánat, jó. 8-er csillag, meg ez itt 4, meg itt is 2, meg ott is 2, így jön ki a 8-er csillag. Ezeket az oldalágacskákat egyébként úgy hívják, hogy szekunder dendritág. A főágat pedig úgy, hogy primer. Ha egy öntvénynek a metallográfiai csiszolatát megnézzük, a primer dendritágak egymástól mért távolságában semmi következetességet nem fogok találni. Mert az véletlenszerűség, hogy a fal mentén egymáshoz képest hol született olyan kristály, ami szerencsés kristálytani irányjal bír a termikus gradienshez képest. Nem így a szekunder dendritág, mert az már determinált a primerhez képest. A szekunder dendriták távolság egy faktum, azaz anyag minőségéből, és ahogyan a szünet előtt meséltem, a hőmérsékletből egyértelműen adódik. Mit jelent ez? Azt, hogyha a világűrből érkezett, mondjuk egy meteorit, és annak, legyen ez egy fém meteorit például, annak megnézem a metallográfiai csiszolatát, és találok benne dendriteket, a szekunder dendriták távolságát, ha megmérem a mikroszkóp segítségével, meg tudom mondani, hogy milyen sebességgel kristályosodott valahol a világ mindenségben az a darab. Ugyanígy meg tudom mondani, hogy az Egyiptomban öntött ékszer milyen sebességgel kristályosodott valamikor a fáraók idejében. Ez ilyen szigorú összefüggés. Teszem hát fel a kérdést, hölgyekre kérdőn tekintve. Maguk szerint miért nő oldalága a dendritnek? Mi az oka? Egyetlen szóval boldoggá tudnak tenni. Egyetlen szóval. Hol van a kulcs? Parancsoljon? A kristályos szerkezet. Kollegina, boldogságot és szépséget a nőnap alkalmából. Parancsoljon. Igen. A kristályos szerkezet az oka és magyarázata annak, hogy oldalágak vannak, és ezeknek az oldalágaknak az egymáshoz viszonyított helyzete is a kristályos szerkezetben keresendő. Hát hurrá! És ezzel a boldogsággal ezt a gondolatkört le is zárom, és hogyha áttekinthetném azt, ami eddig történt az előadásokon. Kezdtem azzal, hogy atomok egymáshoz viszonyított helyzete kötőerők, fémes anyagokra jellemző kristályos szerkezetek, ennek ideális és valós leírása. Aztán némi diffúzióra is kitértem meg termodinamikára, s kezdek a makroszkópos világ felé haladni, mert most már a szemmel is, majd kisebb nagyítású mikroszkóppal is jól látható szerkezetek azok, amikről meséltem. Most megint ugrunk egyet, és mondom bizony, hogy közelítünk a rettegett vaskarbon egyensúlyi fázis diagramhoz. Közelítünk, mert elkezdek egy új gondolatmenetet, aminek legyen az a címe, hogy két komponensű egyensúlyi fázisdiagramok. Két komponensű egyensúlyi fázisdiagramok. Fémes természetű anyag stabil vegyelemből, körülbelül a 81 néhány van, hogyha áttekintik a periódusos rendszert. Ebből két komponensű ötvözetet, ugye 80 valamennyi alatt a kettő variációban tudok létrehozni. De ez csak a párosítás, és hogyha azt is átgondoljuk, hogy minden párosításhoz rengeteg ötvözet tartozik, vegyük például csak az alumínium réz párosítást, de lehet olyan, hogy 1% réz van benne, 2%, 3% és így tovább, és ugye csak 1%-os lépéseket veszek figyelembe, ha már akkor, szóval nagyon sok ötvözet van. Ezt így nagyon nehéz tárgyalni. Jó lenne, ha valami elv lenne, ami az ötvözet rendszerek mienségét leírja. Na, az egyensúlyi fázisdiagramok erre szolgálnak. Úgy fogalmaztam, hogy két komponensű ötvözet rendszerek. A komponens a két vegyelemet jelenti. Ezt egyébként szóhasználati kérdés sokszor alkotóknak is mondják. Két alkotós ötvözetek. Ebben ne keressenek semmiféle magyarázatot, logikát, hogy mikor egyik, mikor másik. Két azonos értelmű szóról van ebben az anyagrészben szó. A komponens már megmagyaráztam, most már csak a fázist kell, amit már sokszor használtam. Sokszor használtam, de eljött az ideje, hogy egyértelműen definiáljam, és erre nyomatékkal hívjam föl figyelmüket. Higgyék el, hogyha ezt a szót, hogy fázis, nem értik, bajba lesznek. Ezért adom definícióját. Fázis egyértelműen zárt felszínnel határolt anyagrész, melyen belül a fizikai és kémiai tulajdonságoknak nincs ugrásszerű változása. Tehát az egyértelműen zárt felszínnel határolt anyagrész, melyen belül a fizikai és kémiai tulajdonságoknak nincs ugrásszerű változása. Ezt ha végig gondolják, rokoni kapcsolatban van a halmazállapot fogalmával. De nem azonos vele. Amikor egy színfém kristályosodik, akkor egyértelműen zárt felszín határolja a születő szilárd fázist, amely határon belül mások a fizikai tulajdonságok, mint a határ túloldalán. De ha olaj kontra víz két szobahőmérsékletű anyagot vizsgálok, ott is egyértelmű határ választja el az egyiket a másiktól, noha mind a kettő folyékony halmazállapotú, de fizikai és kémiai tulajdonságaikban lényeges különbség van. Ugyanez érvényes a szilárd halmazállapotra, ötvözeteinkben is nagyon sokszor előfordul, hogy nem homogén a szerkezete, mert két szilárd vagy több szilárd fázis alkotja az ötvözetet, és ez azt jelenti, hogy a darabon belül egyértelműen zárt felszínekkel határolt anyagrészek vannak, melyen belül, csak a határokon belül homogén az anyag. Ennyit elöljáróban a fázisról, és sokszor fogom ezt a kifejezést használni, és utalok ennek tartalmára. Tekintsük most azt át, hogy a komponensek, mi csak a két komponensű ötvözetrendszerekkel fogunk foglalkozni, a komponensek milyen kapcsolatban lehetnek egymással. A komponensek kapcsolata háromféle lehet. Alkothatnak keveréket. Alkothatnak keveréket, ami azt jelenti, hogy a komponensek megtartják saját fizikai és kémiai tulajdonságaikat, notabene kristályszerkezetüket. Második lehetőség, hogy a komponensek egymással vegyületet képeznek. Ekkor a komponensek elvesztik fizikai és kémiai tulajdonságaikat, notabene kristályszerkezetüket, és egy mindkettőtől független kristályszerkezetű fázis jön létre, születik. A harmadik lehetőség, a szilárd oldat képződése, aminek két lehetősége van, az interstíciós és a szubstitúciós szilárd oldat képződés, ennek a miben létéről a reális rácsok témakörében volt szó. Csak a szó magyarázatául még egyszer ismétlésként mondom el, hogy szilárd oldat csak annyiban különbözik egy folyékony halmazállapotú oldattól, hogy az anyag szilárd halmazállapotú. De ettől függetlenül van oldószer, és van oldott anyag.
az oldódás lehet korlátos, és lehet korlátlan. Mivel folyékony halmazállapotú világ ide vonatkozó részéről sokkal több tapasztalatuk van, ezért erre hivatkozok egy-egy példával. Korlátlan oldódást mutat a víz és az alkohol például. Ezt jól ismerik, van egészen híg pálinka, meg olyan sok emberes is, amikor nagyon le kell fogni, hogy megigya. Nullától százig lehet ennek az oldatnak az alkoholtartalma. De hogyha azt vesszük, hogy víz kontra benzin, akkor elsőre mindenki azt mondja, hogy ezek nem oldódnak egymásban. Ne próbálják ki, mert nem fog jól esni. De hogyha egy benzines kannába, amiben volt benzin, kiöntik belőle a benzint, ivóvizet öntenek bele, és utána kiöntenek a kannából pohárba vizet, és megkóstolják, na meg fog változni a véleményük. Mert hogy büdös lesz, mint a fene az a víz, benzinízű és szagú lesz, jeléül annak, hogy egy keveset mégiscsak old. Mégiscsak old, és ugyanez van a túlparton is, amikor egy, hát sajnos rosszul tárolt üzemanyag lehűl egy téli mínusz 20-30 fokos időszakban, és kicsapódik belőle az oldóképesség hőmérséklet függése miatt a víz, és az jégdugót eredményez, na akkor rá fognak jönni, hogy igen, a másik oldalon is van oldóképesség. És ugyanúgy igaz ez a gondolatkör a fémekre is. Van olyan párosítás, ami korlátozott oldódást jelent. Az egyik fém a másik atomjaiból csak meghatározott mennyiséget képes a rácsába befogadni. A rács az oldószer, és a rácsba befogadott vegyelem atomja az oldott anyag. Hogy az most interstíciós vagy szubstitúciós, a részletkérdés, de oldószer és oldott anyag és hőmérsékletfüggés. Mert a hőmérséklettől függ, hogy mennyit képes a rács befogadni az ideren atomból. És lehetnek korlátlan oldódást mutató ötvözetek, ahogyan erre már utaltam. Azoknak az egyensúlyi fázisdiagramoknak az alapja, amikről a következőkben szó lesz, tiszta termodinamika. Tiszta termodinamika és az egyes fázisok szabad entalpia koncentráció függése húzódik meg. Tehát a szabad entalpia az függ a koncentráció, egyébként a hőmérséklettől is. Ezzel már operáltam itt az előbb, amikor a szilárd és a folyékony fázis szabad entalpia hőmérséklet függésének viszonyát néztem a kritikus csíra kialakulásával kapcsolatban. Ezt csak zárójelben jegyzem egyenlőre meg, majd később talán kitérek arra, az a kérdés, hogy mennyi idő lesz az előadások során, hiszen tudják, hogy a szemeszter folyásakor két előadás is elmarad, oktatási szünet míján, úgyhogy a 14 hétre kiszabott gondolatmenetet 12 hét alatt, vagy 12 alkalommal kell elmesélnem. Lehet, hogy erre előadáson nem lesz módom, és ezt majd a gyakorlatokon fogom elővezetni. Riogattam én magukat rendesen, legalábbis remélem, a vaskarmon egyensúlyi fázisdiagramokkal, vagy már el is árultam magam, nem is egy van, hanem kettő. Már egyre rosszabb a világ. De higgyék el, hogy olyan primitív, egyszerű gondolatok, puzzle darabkáiból kell maguknak a világképet kirakni, hogy el se hiszik. Aki kettőig tud számolni, az már nagyon sok. Meg fognak lepődni, a kettőig számolás tudománya ebben a világképben durván a tudás 80%-a. Milyen elemi gondolatok azok, amelyekre az előbb utaltam? Ami talán a legismeretlenebb, a Gibbs-féle fázis szabály. A Gibbs-féle fázis szabály, és azért vezetem elő, annak ellen, hogy mindjárt vége van az előadásnak, hogy szokják az egyenletet, és amikor majdnem kereken ennyi idős voltam, mint önök, akkor a fizikai kémia professzorunk ezt úgy adta elő, hogy memorizálni tudjuk ezt az egyenletet, ezt a Gibbs-féle fázis szabályt, hogy figyelj, Szamár, kaphatsz kettest. Azért ezeket a betűket használta Berec professzor úr, hogy ez a mondóka kijöjjön, mert van, ahol más betűjelöléseket használnak, de így legalább vicces. Mit jelent az egyenletbe a három betű? F, a rendszert alkotó fázisok száma. A rendszert alkotó fázisok száma. Most ugrok egyet. A K, a rendszert alkotó komponensek száma. Zárójel, ahogyan ígértem önökkel, csak a két komponensű rendszereket fogom áttekinteni. És most jön a érdekesség, az S. Röviden csak szabadsági fok. De hogyha valaki csak ennyit jegyez meg, akkor sajnos nem fog eleget tudni. Mert hogy kifejtve ez azt jelenti, hogy azon termodinamikai állapothatározók száma, melyeket szabadon megváltoztathatunk anélkül, hogy a fázisok számában vagy arányában változás állna be.
A szemeszter elején volt szó a termodinamikai állapothatározókról. Emlékezzenek vissza, a nyomás, a térfogat, a vegyi összetétel és a hőmérséklet. Független ebből csak három van, hiszen a negyedik az adódik az egyenlet alapján. A kondenzált rendszerekben független termodinamikai állapothatározóknak a nyomást, a vegyi összetételt és a hőmérsékletet tekintik, tehát az S értéke ebben az egyenletben lehet 0, 1, 2, maximum 3. És innentől fogom folytatni mához egy hétre. Köszönöm szépen a figyelmet!